természetvédelmi, szociális munkákba értéket teremtsenek.
Ez már nagyon érdekes, hogy két nem evidensen egymás mellett lévő dolgot összekapcsoltál most itt, a szociális és a természet.
Igen, igen.
Tehát a társadalmi és a fizikai környezet.
Pontosan így van, és ez akár az egész pici óvodai szintől a nagyobb alapítványok és egyéb non-profit szervezeteknek a területein, vagy akár nemzeti parkoknak a területein kifejtett munkákra gondolok. És ami hiányzott nekem, az a saját kezűleg valamit tenni. Mert ugye, hogyha egy cégnek vagy egy csoportnak szervezünk egy ilyen önkéntes helyzetet, ahol lehet valami értéket teremteni, akkor mi szervezőknek arra nincs időnk, hogy a földdel kapcsolatot teremtsünk fizikai értelmében, illetve hogyha meg fenntarthatóság ismeretterjesztéssel foglalkozunk, akkor akármennyire is a tapasztalati tanulásban hiszünk, akkor is inkább beszélünk róla, mint hogy cselekedjünk. És nekem valami nagyon hiányzott az életemből, és hát éppen úgy 50 éves lettem, amikor megjött ez a hiánypótló tevékenység, és ezt nevezzük permakultúrának, vagy ezt nevezem én az én életemben a permakultúrának. És itt van egy érdekes egybeesés is, meg egy talán jó csillagállás is kellett hozzá, ugyanis én 6 évvel ezelőtt kezdtem mélyebben foglalkozni a permakultúrával, majd megismertem Márku Istvánt az Életfától, akinél végül is én elvégeztem a tervezői képzést.
Vele volt először szó a mi műsorunkban, a Civil Rádióban a permakultúráról, tehát ő volt akkor a vendégünk, igen?
Igen. Kicsi a világ, főleg ebben a körben. És az Istvánnak a képzését végeztem a 2020-ban. De párhuzamosan éppen egy beporzóvédelmi kampánynak a szervezésében voltunk, sőt március 10-ére időzítettünk a beporzók napjára egy nagy konferenciát, ahol 37 szervezettel összefogva próbáltunk ebben a témakörben figyelmet felkelteni, és lettek volna utána rendezvények ezzel kapcsolatosan, és hát azon a napon mondták be, hogy világjárvány van, és pár nappal később ugye megszűnt a kijárás. Na most ez olyan szempontból egyik szemem sírt, másik nevetett, hogy hát a családi kis vállalkozásunk, illetve az egzisztenciánk az látszólag akkor ott abban a pillanatban álommá vált, hiszen a feleségem is ugyanabban a cégben dolgozott, ahol én, tehát a saját kis vállalkozásunkban, és mi ugye a közösségi létre alapoztuk a teljes vállalkozást, utólag hiányolom ennek a diverzitását, hogy miért nem volt valami más is ebben, de aztán tanul az ember mindig. És ültem kint a gangon, hiszen én belső Ferencvárosban lakom 20 éve, és ott van egy körfolyosó, tehát mondjuk úgy, hogy pekhes vagyok, még egy erkélyünk sincs, de már javában benne voltam a permakultúra, hát gondoltam én akkor, hogy mélységeibe, de hogy nyilván felszínébe, de nagyon megfogott a téma. És őszintén szóval ültem a gangon, kávéztam egyiket a másik után, és a feleségem azt hitte, hogy ilyen depresszív állapotban vagyok, hiszen nézek magam elé, és vajon mi történt velem. Hát annyi történt velem, hogy megfigyeltem a területet, tehát hogy semmilyen depresszív állapot nem uralkodott rajtam, hál' Istennek, és onnan indult el ez az egész, hogy én elkezdtem ebben cselekedni. Baromi kíváncsi voltam arra, hogy ez a permakultúra, mint a definiálni akarjuk, amit lehet nagyon sokféle oldalról megközelíteni. Hát a Bill Mollisont visszaidézve, ő azt mondja, hogy a permakultúra egy fenntartható emberi környezetet teremtő tervezői rendszer. Tehát alapvetően ez egy tervezői rendszer, ami etikákból és tudományokból tevődik össze, és a három alapelvén kívül, ami le van egyszerűsítve, viszont annak azért mélységei vannak, a bioszféra védelme, az emberek védelme, illetve a fair share, vagy a méltányos megosztás, visszaforgatás. Ez három alapelv, ami, hogyha nem ezek mentén cselekszünk, akkor nem nagyon beszélhetünk permakultúráról. Hát, hogyha megnézzük a mai társadalmunkat, akkor meg ahogy szocializálódtunk, akár legyünk fiatalabbak, idősebbek, nem hiszem, hogy sajnos ez a gyerekkorunkban már arra ösztönöznek, hogy versenyezzünk, nem az együttműködést hangsúlyozunk, és így tovább.
Menjünk vissza arra a pillanatra, hogyha szabad, hogy ülsz a gangon és kávézol, és megfigyelsz, így mondtad, azt hiszem, hogy mit figyeltél meg, vagy milyen gondolatok jártak a fejedben?
Vagy mit tapasztaltál erre?
Ez egy jó és komplex kérdés, de az, tehát, hogy valóban inkább a gondolatok jártak a fejemben, a napjárását figyeltem sokat, bár erre vannak technikai megoldások is, amivel már pontosan meg lehet határozni, hogy a melyik napszakban, melyik hónap napján éppen pont hova süt a nap. Akkoriban én ezt figyeltem, azt figyeltem, ott akkor is voltak kint növények, hogy melyik, hogy viselkedik, milyen növények, mik a hasonlóságok, amik ott szeretnek élni, mert ugye nem voltak túl gondozva. Hol van ott esővíz, merre folyik az esővíz, mekkora területe, mekkora felülete a háznak, mennyi esővizet lehet begyűjteni. Nyilván ma hozzáférhetőek azok az adatok, akár 100 évre visszamenőleg egy nagy városnál, hogy mekkora csapadékhozama, az éves csapadékhozama az adott városnak. Itt ez az 500... közel 600 mm per év Budapestet nézve. Tetőfelületet mértem, megnéztem, hány lefolyó csatorna van, ereszt csatorna, tehát, hogy azt akkor mennyivel kell elosztani, hogy mennyi jön ide. Eljátszottam a gondolattal, hogyha nem csak én, hanem a szomszédaink is zöldítenének, hogy ne legyek etikátlan, hogy hagyjak nekik is vizet. Mindenkinek jutna egyébként, teszem hozzá, tehát, hogy akkorák ezek a tetőfelületek. Hát ilyeneket nézegettem. Van-e szúnyogon kívül bármi más, ami élőlény, és így tovább.
Ez nagyon izgalmas.
Tehát a permakultúra az egy, alapvetően egy nagyon, a tervezés az egy nagyon komoly megfigyeléssel kezdődik, és egy úgynevezett feltérképezési munkával, amikor bizonyos szempontok mentén elkezdjük azt az adott területet, amit fejleszteni szeretnénk, elkezdjük azt feltérképezni és megnézni, hogy hol van víz, milyen a talaj, hát a Bangon, ugye talajról nem sokat beszélhetünk, milyenek a szennyeződések, légszennyezettség,
a szél,
pontosan, tehát egy ilyen szektoranalízist végzünk, ami az uralkodó szélirány, a másodlagos szél, a benapozottság. Hát szarvasok itt nem rohangálnak a Gangon, tehát a mondjuk ilyen vad folyósokat nem kellett megfigyelni, de hogy ezeket a munkákat úgy végeztem el, ahogy tanultam a képzésen, és tulajdonképpen mindegyikre vettem a fáradtságot, és megnéztem, sőt picit kiegészítettem, és itt jön közben ez a városi permakultúra, vagy a permakultúra városban való alkalmazás, hogy ez van egy pár olyan adottsága egy városnak, ami egy picit más szemléletet is igényel mondjuk egy ilyen feltérképezésnél. Tehát például kíváncsi voltam arra, hogy miután az utcánkban fának nevezhető
növények
nincsenek, tehát ott egy-egy planténerben van valami vékony kis faszerűség, de hát hogy az azért annyi élőhelyet azért nem biztosít így a rovarok számára, vagy madarak számára, de vannak viszont a városban is komoly fák, és ezek ott, ahol mi élünk legalábbis, ott legfőképpen a különböző társaságoknak az udvarán van. Na ezt csak a műholdas felvételekből lehet megtudni, ha nem akar az ember mindenhol bemenni. Úgyhogy ezeket is én vettem a fáradtságot, és végignéztem, hogy mi van az én környékem, mi a környezetem.
Hát ez egy nagy analízis akkor. Az ember arra gondolna, hogy ez egy természeti helyzetben való mérlegelés és tervezésnek az előlépései, de valójában milyen jó lenne hinnünk, hogy a társadalmi körülményeket is ugyanilyen körültekintően alaposan és analitikusan elemezzük, ha valahol beavatkozást vagy változást szeretnénk, de visszatérnénk azért ide, most nem akarom elvinni a szót.
Igen, nyilván azért ülsz itt, mert nem maradtál meg a Gangodon, hanem találtál más társakat vagy helyszíneket is, hogy indult el ez a városi permakultúra dolog?
Pontosan így, igen, hogy tulajdonképpen a Gang az egy jó lépés volt, egy olyan visszaigazolás és számomra egy megerősítés, hogy a természettel lehet együttműködni extrém körülmények között is. Tehát nekem az elsődleges célom az volt, hogy tényleg ezt a tervezőrendszert kipróbáljam, hogy mit várhatok egy ilyen olyan területen, ahol csak az atmoszférán keresztül kapcsolódom a természethez.
Megakasztalak, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy még maradva a Gangodon, hogy a szomszédok mit szóltak, vagy találtál-e esetleg ott, meg tudtál-e valakit győzni arról, hogy ez milyen klassz?
Vagy legalább elfogadásra inspirálni?
Talán az utóbbi. Az a helyzet, hogy ez a kérdés mindig gyakran elhangzik, mindig nem, de gyakran elhangzik, és erre most már polcon van a válaszom, hogy ha én egy rozsdás hűtőt tettem volna ki a Gangra, akkor egész biztos, hogy az első szomszéd így körülbelül kiközösített volna engem onnan, vagy mindenfélét hallhattam volna tőlem. De minek után én azt gondolom, hogy azért még ott oda bent valahol a lelkünk mélyén még mindig érezzük a kapcsolatot a természettel, hiszen a része vagyunk, ezért a zöld az egy jó érzést kelt az emberekben. Tehát azért nagyon ritka az ember, vagy valami más megfontolásból kell, hogy kritizálja azt, hogy a zöldet lát. Amit én kitettem, arra vigyáztam, hogy mindenki elférjen, de bár ott nincs olyan közlekedés, ahol én lakom, tehát mi közlekedünk elsősorban. Ugyanakkor azt vettem észre, és már mégis számoltam, hogy 7 olyan szomszéd van, ahol azóta megszaporodtak a növények száma. Van, ahol muskátlinál megálltunk, de van, ahol epret termesztenek, meg gyógy- és fűszernövényeket látok kint, meg még paradicsom is előkerült. Tehát, hogy azért, hál' Istennek, inkább egy pozitív hatás volt. Van olyan szomszédom, aki viszont lejjebbről, én 4. emeleten lakom, a 2. kiáltott, hogy szomszéd, köszönöm szépen, hogy a reggeli kávémat ilyen környezetben ihattom, tehát, hogy bíztató szavak érkeztek, hál' Istennek. Attól egy picit már, megmondom őszintén, féltem, amikor dézsatavak épültek, és a dézsatavaknak az a sajátossága, hogy egy csepp, legkisebb tó az enyém talán a földkerekségen, tehát ezek ilyen csepp-csepp vizek, de van belőle 2, és el fogom mondani, hogy miért jó az, hogy ott van. De hogy ezek a dézsatavak, ezek nyilván szúnyogot is eredményeznek, és hát egy békát nem mertem oda tessékelni, hiszen az egy ilyen szuicid helyzetet nem akartam számára létrehozni, 4. emeletre egy nagyot ugorjon. Szitakötőt egyszer láttam ott, sajnos már a lárvája az a világ legjobb vadásza, tehát hogy az összes szúnyoglárvámat elintézte volna. Így aztán a szúnyogok kikelnek, tehát saját szúnyogok csipdesnek esténként, ezt el kell ismerni, mert több féltem egy picit a szomszédok ezt, hogy fognak viszonyulni, de rengeteg álkaszáspók megjelent, a lányaim már nevet adnak nekik, és minden este denevér show, Batman show van a gangon, tehát hogy egy denevér egy éjszak alatt 1000-1500 szúnyogot tud elpusztítani, vagy megenni. Úgyhogy az egész permakultúrára van alapozva, hogy egy olyan ökológiai rendszernek adunk teret, nem mondanám, hogy teremtjük, mert nem vagyunk teremtőek, de hogy teret adunk, amivel elkezd szépen ez az óriási nagy ökológiai nis, ez a rés, egyre inkább elkezd szépen összehúzódni, és egy ilyen extrém helyen nem lesz ez tökéletes, tehát hogy nem lehet ezt tőle várni, de az első évben rengeteg kártevőnek nevezett kis levéltetvek, meg pajstetvek jelentek meg a növényeimen, és ezek szép lassan elkezdtek eltűnni így évek alatt. És vannak élőhelyek, vannak méhek, méhecske hotelek, megjelentek a zöld fátyolkák, azok megeszik, megjelentek a széncinkék, cinegék.
És ezeknek a léte és az ottani jelenléte és munkálkodása az a házbelieket nem okozott nekik veszélyhelyzetet, vagy veszélyérzetet?
Egy picit tartottam, hogy ha a veszélyhelyzetet biztos, hogy nem okoz, viszont attól tartottam, hogyha mondjuk 2-nél több méhecske kezdott nálam, ilyen vadméhekről beszélünk, ezek ott repdesni, akkor esetleg valakiben felmerül a gondolat, hogy akkor itt most én nem tudom, méhészkedem, vagy mit csinálok, és hogy valaki allergiás, vagy fél-fél a méhektől, az emberekben megvan ez a félelemérzet. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy az ebben a méhecske hotelekben kizárólag szoliter, azaz ilyen magányosan élő méhek költöznek, vadméhek, amelyek nem bántják az ember, nincs itt megvédjenek. Van nekik furlánk szerkezetük, tehát nem fogjuk meg őket, de egész közelről csodáljuk a kislányaimmal, és abszolút nem bántunk.
És a szomszédoknak is nyugalomuk maradt?
Úgy tűnik, hogy igen, tehát hogy panasz nem jött még.
Akkor visszaengedünk oda, hogy kilépj a házból, és elinduljunk a városba.
Talán a permakultúráról még egy pár szót, hogyha mondhatnék, hogy túl azon, hogy ez egy, elmondtam ezt a 3 etikai alapelvét, és van neki egy filozófiája, ami nagyon leegyszerűsítve az együttműködés a természettel. Én azt látom az ilyen konvencionális kertészeti munkáknál, meg a jól és nagyra tisztelt nagyszüleinknél is én azt éltem meg, hogy mindenki gyomlálja például a kertjét, és ezeket a gyomnövényeket kiszedi, és aztán pár hét múlva ugyanúgy megjelennek, és megint kiszedi, és ez rengeteg energiát pazarol el. miközben bizonyos gyomnövények, azok nem, akár nem annyira agresszívek, sőt, akár talajtakaróak, vagy éppen a talajnak a szerkezetét lazítják egy picit, vagy éppen nitrogénkötőek, vagy éppen ehetőek, ebből is csomóféle van, tehát a tyúkúr az kimondottan egy kedvenc gyomnövényem, ami egyrészt gyógynövény, másrészt gyönyörűen takarja a talajt, pont akkor, amikor szükséges, és az egyéb agresszív növényeket elnyomja, de mellette nő minden. Tehát, hogy ezeket az energiákat, amiket fölöslegesen így a természettel szemben kiadunk magunkból, ezeket a permakultúra abszolút nem teszi. Tehát, befogadja. Hogy éppen befogadja, és hogyha valami nem tetszik, akkor megnézi, hogy az miért akar annyira ott élni, és megváltoztatja legfeljebb a körülményeket, és akkor nem akar már többet az ott élni, hogyha ha úgy tetszik, de mindennek oka van, amire az oda került. Tehát, hogy mi együttműködünk, és nem a természettel szemben megyünk. Erre számos példa van, de próbáltam ezzel a gyomnövényes helyzettel így picit illusztrálni, illetve volt nekem is például a citromfőn rengeteg fehér levéltető, és nyugodtan volna valami vegyszerhez, vagy valami biológiai növényvédőszerhez, vagy csapdához, ilyen sárga ragacshoz, de egyiket se alkalmaztam, hanem eltűrtem, hogy vannak, és inkább arra törekedtem, hogy minél diverzebb legyen a terület, minél inkább jöjjenek meg azok a szárnyas rovarok és madarak, amelyeknek majd ez táplálékként szolgál, és anélkül, hogy levelet küldtem volna ezeknek, megjöttek, tehát a belváros kellős közepébe. Tehát ez egy nagyon reménykeltő dolog, hogy itt is lehet számítani a természetnek az együttműködésére.
Lehet, hogy semmi között hozzá, de biztos ismered az Aurora Klímakertet.
Sok közön van hozzá.
Sok közön, én teljesen szerelmes vagyok
bele. A
kert,
nem, de a márka nagyon jó viszonyban vagyok, igen.
Hogy az is, nem tudom, ha akarsz róla mesélni, de hogy egy murvás parkolón így felkapálták a murvát, és most gyakorlatilag magától, ami kinőtt, az már egy kis erdő, tehát fantasztikus.
Ez egy zseniális kezdeményezés, és egyedülálló az Aurora Klímakert. A Mark Richards, ő ugye, ő is permakultúra tervező, hát tulajdonképpen úgymond a permagang, most már permagang lett, mert elkezdett egy csapat és egy kis közösség kialakulni, és ennek Márk is az oszlopos tagja. Együtt fogjuk tartani a jövő héten induló permakultúra tervezői képzésünket, tehát ő is ott van a tanárok körében. A Márk, amit ott ő csinál, abban az a zseniális, hogy hát a nagyvárosokban rengeteg a szennyeződés, rengeteg az élelmiszer hulladék. Ebből rengeteg a zöld hulladék. Ő komposztál, méghozzá nem is akárhogyan, tehát hogy sokan tudunk komposztálni, de már addig fejlesztette a komposztálási tudását, míg mert neki kényszer szült ezt a helyzetet, mert neki nagyon sok komposztálandó zöld hulladékot hoztak oda le, és amit...
A környékbeli rászoktak, hogy oda
így
hozzák.
Így van, és a Márk ezt gyönyörűen lekomposztálja, és az a komposzt kerül arra a murvás parkolóra, az építi a talajt, az van bevetve bizonyos magokkal, és a komposztból is nő ki. Nagyon sokféle növény belekerül anélkül, hogy ő ezt tudná, és tulajdonképpen, ahogy most ő nevezi, ezt egy zseberdő keletkezett szemétből, ha úgy tetszik, tehát ott ő semmire nem ad pénzt. És ez az a példa, ami nekem rendkívül módon tetszik, hogy ez egy nagyvárosban egy ilyen kontrasztos példa, ahol annyit tudnánk komposztálni, hogy nekem meggyőződésem, hogy a környék falvait mi tudnánk ellátni komposzttal, akik majd a terményeit vissza tudnánk forgatni nekünk. Tehát, hogy ez szerintem egy abszolút releváns lehetőség lenne, hogyha jól és mindent lekomposztálnánk, amit csak lehetne. És ennek az ékes gyönyörű példája a Márknak a kertje.
No, ez nagyon izgalmas, még lehet, hogy viszont, de a te mutatat még egy picit járjuk tovább, vagy jársz tovább, hogy mi itt megismerjük. Tehát, hogy ott addig jutottunk, ha jól emlékszem, hogy a gang körüli gondoskodás és a gang körüli gondolkodás az egyre stabilabb lábakon áll, tehát egyre inkább gyakorlati példákat hozott, és hogy azt firtattuk, hogy hogyan lettek neked társaid, mint a Márka ilyen példaként.
Igen.
Mert egyedül egy városban ez biztos csinálható, de az lehet, hogy nem olyan izgalmas, mintha van, akivel erről kommunikálni lehetnek, csereberélni mindenféle.
Pontosan, sokkal jobban lehet fejlődni is, tehát az egymás tapasztalatainak a megismerése, kicserélése, meg egymás biztatása időnként, amikor az ember így hitét veszti egy ilyen városban, hát hány embert látni, úgyhogy nem tudom, az Erkel utcában mondjuk egy talicska lótrágyával elindult, tehát azért olyan sokat nem lehet látni. Volt rá példa, hogy ilyet is csináltunk. Tehát, hogy azért nyilván néha vannak ilyen jellegű helyzetek is, és az is sokat segít, hogyha egyszerűen csak megosztjuk, és azt látjuk, hogy valaki más is küzd azért, hogy itt valami történjen, és zöldüljön, és jó irányba menjen a városi lét. Az én történetem az úgy folytatódik, hogy a Horváth Bence volt, aki az én Facebook profilomon látott egy pár képet, hogy én építem a permagangot. És akkor ő, mint újságíró, eljött hozzám, és meglátogatta a gangot. És ott egy olyan cikk született, és erre mondtam az elején a csillagállást, hogy ott a Covid, meg a mindenki valamit sütött kenyeret, meg nem tudom, paradicsomot termesztett, meg valami történt így. Mindenki érteni önellátó akart lenni a városban, és akkor ez egy ilyen extrém példának hatott, és az egy rendkívül olvasott cikk lett, és akkor azt követően, hát kis túlzásra megszálltak az újságírók, és TV, rádió, online és nyomtatott médiumok úgy elleptek, és már egy ponton túl cikinek is éreztem őszintén szólva, hogy a szomszédok erre fognak esetleg ráreagálni, amikor egy tévéstár kijön, nem tudom, 9-es személyzettel, meg ilyen fényekkel, meg mindennel, akkor éreztem azt, hogy ezt most picit valahogy vissza kéne húzni, de hogy nagyon hálás vagyok, hiszen ez adott ennek a projektnek adott egy népszerűséget, és onnantól előadásokat kezdtem el tartani, onnantól megkerestek olyan intézetek, olyan magánszemélyek, akik ebben láttak fantáziát, hogy ők is szeretnének ilyet. És így próbálhattam könnyen ki magam. És akkor én elsősorban elkezdtem különböző óvodákban, gyerekotthonokban, iskolában dolgozni, és így folytatódik a történet.
Civil Rádió Demokrácia Most című műsorban ámulunk Lőrinczi Istvánt hallgatjuk. Matyival a permakultúráról beszél, de leginkább a városi permakultúra kialakulásáról. Talán majd azért visszatérünk, hogy vannak-e szignifikáns különbségek a városi és a nem városi, és egyáltalán, hogy mi a permakultúra ügyében milyen sanszok vannak most, de addig jutottunk a beszélgetés eddigi menetében, hogy hogyan alakult ki a saját farmja otthon, a farm alatt persze egy, gondolom, néhány négyzetméternyi gangot értsenek, és hogy hogyan lett a környezetében, hogyan fogadták be, illetve hogyan lett érdeklődés iránta.
Köszönöm szépen, igen. A farm szó az nagyon tetszett most. Ez egy valóban egy vertikális farm, csak mini. Tehát 6 négyzetméternyi talaj van konkrétan ezen a vertikális farmon, és 2 dézsató élőhelyek, esővíz gyűjtés, és még egy történetet engedjetek meg nekem, hogyha szabad a gangról, hogy akinek gyereke van, valószínűleg ismeri azt az érzést, hogy a gyereknek valami házi állatra van szüksége, biztos ilyenkor bújik elő az első ilyen gondoskodási szükséglet a gyerekben. Hát kutyára nem voltunk vevők, akváriumba belementem, gondoltam a légtisztító növényeknek jó helye lesz, onnan fognak kinőni az akváriumból, úgyhogy van akváriumunk, kevés gondozást igényel, viszont jött a hörcsökkérés, kérdés, és ott érezte azt a pillanatot, hogy ezt nem tudom bevállalni, se a lelki trauma, se ugye az egész koncepció, vagy nem. És akkor kérdezte meg a lányokat, van egy 8 és egy 11 éves lányom, hogy mit szólnátok, lányok, hogyha kapnátok egy-egy marégi lisztát. És akkor kaptak hozzá otthont is, úgyhogy
glisztát. És nem horgászni készültetek.
És nem horgászni készültünk, így van.
Szóval ennyit és elfogadták a hörcsök helyett.
Elfogadták, és játszottak
jól
vele
is.
És, én nem hiszem, hogy nagy lelkitörés lett volna, legalábbis nagyon bízom benne, hogy nem, de akkor azt azért csak észlelném.
És akkor máig ez egy az élő világnak részei váltak ezek a giliszták, tehát máig is élnek, ha meg nem haltak.
A pincében, ha meg nem haltak, akkor élnek, igen.
És komposztálásra használják?
Igen, igen. Tehát három vödörben nagyon egyszerű egy giliszta komposztálót készíteni, és hát a hagymás, meg az ilyen csili és egyéb fűszeres, túlfűszeres, erős növényeken kívül az összes többi növényi maradékot azt lekomposztálják, és a giliszta komposzt tea, vagy komposzt juice, az higítva egy ilyen, hát a legjobb komponensű anyag a növényeknek, tehát. És a dézsatúra visszatérve még annyit még ígértem, hogy az elmondom, hogy miért jó nekem egy ilyen falatka dézsatú, és miért merem tónak nevezni, mert hogy beoltottam a legközelebbi tónak az iszapjával, és meg is jelentek benne ilyen, hát én zooplanktonoknak nevezném, de az egyik újság úgy hozta le, hogy István rákokat tenyészt a gangon, úgyhogy valóban hétféle rákot azonosítottunk benne, de ezek zooplanktonok, tehát ilyen a legnagyobb ekkora, ilyen fél centi.
És még egyszer azt mondd el, hogy amit tónak nevezel, az egy mekkora...
Milyen méretű,
igen, mint az asztal.
Hát ez egy ilyen közel, nem, tehát ez egy ilyen 100 literes akvárium felfordítva, tehát hogy egy ilyen függő, tehát fölfele magasabb és keskeny, nincs hely, tehát hogy nem lehetett ott nagy helyekben gondolkodni, de egyre több minden funkciója van, mindig több funkciója van egy ilyen kis, még egy ekkora kis cseppvíznek is. Részben a békalencse rendkívül jól nő benne. A békalencse, tehát a vizes rendszerekben 30-40-szer több biomasszát le lehet termeszteni adott időn belül, mint száraz területeken. Na most ez a békalencse, ez nekem egy nitrogénforrás. Tulajdonképpen zöld trágya nő, és csak annyi dolgom van vele, a legkisebb energia befektetés, hogy belenyúljak is az első ilyen magas zártágyásba, amit Viking Bednek nevezünk, abba beletegyem, leszedem a szalmát, ráteszem, vissza a szalma, és ott van a tápanyag. És ez nekem anélkül, tehát ez csak a napsütés kell, és a víz hozzá.
A természet védi, végzi.
Pontosan, tehát hogy így működünk együtt a természettel. És igen.
Talán kiléphetünk, de majd visszatérnénk a gangra, mert nagyon izgalmas, és nagyon jól belátható számunkra ez a hely, hogyha általában a falusi vagy vidéki életnek a permakulturális lehetőségéről ott kevéssé vagyunk, kevéssé belátható, de azért elfogadunk mindenfélét. Csak ez egy nagyon világos képlet volt a gangnak a benépesítése. Szóval, tehát azt mondtad, hogy te ezt kitanultad, hogy képzést kezdtél el, most éppen egy nagyobb képzésre készülsz, talán most nem hiába való, hogyha egy picit erről beszélünk, hogy milyen képzés lesz, kikkel, kiknek.
Igen. Elég hamar elkezdtem kidolgozni. A permakultúrában egy úgynevezett bevezetés képzés, ami ilyen 30 óra körüli időtartam szokott lenni, és hát én most 12-szer tartottam egy olyan jellegű képzést, és én úgy neveztem ezt a körülbelül a felétől, hogy, és akkor volt meg ez az óraszám, az elején még ilyen nagyon sok mondani valon volt, de valójában nem tudtam mondani azt, amit mondani szerettem volna, vagy nem állt össze még rendesen. De hogy most 32 órában van ez a képzésem, és éppen a most szombaton ért véget, a 12. És azt éreztem, hogy ugye eljött a pillanat mind a előadói szükségletek, mind a háttérismeretek. Az, hogy kitanultam, ezt sose fogom, és nem tudom, hogy bárki is ki tudja tanulni, mert ugye itt a természet jó példáit, természet működését, természetnek a mintázatait kell valamennyire megértsük, hogy a permakultúrához egyáltalán hozzá tudjunk bármilyen oldalról nyúlni, hiszen azt utánozzuk le, ami a természetben is zajlik. Tehát, hogy valamilyen szintre az ember elkerül, és sokat lát, sokat olvastam utána, több helyen tanultam, és most a legutóbb össze is gyűjtöttem az eddigi elmúlt 5-6 évnek a munkáit, és beléptem a Brit Permakultúra Egyesületbe, ahol akreditált tanárrá váltam, és ez ezt én már tudom egy ideje, hogy ez lesz, reméltem nagyon, hogy ez sikerülni is fog, hál' Istennek sikerült, nem sokan vagyunk ott a Brit Bermuda Egyesület, ami Európában így a tekintélyes egyesület, ott is 63, én vagyok a 63. ilyen úgymond minősített tanár, ebből 28-an külföldön élünk, és a maradék ott a Nagy-Britanniában. Na most ez arra jogosít fel, hogy az ő nevükben aláírhatok permakultúra tervezői oklevelet, ami egy képesítés, nem végzettség nyilván, ez egy OKS képzés, de hogy az első PDC-t, az a permakultúra tervezői képzésünket indítjuk el éppen jövő hét szombaton 12-én, amit a Magyar Képzőművészeti Egyetem befogadott egy évre, és hogyha mindannyian jól vizsgázunk, meg minden stimmel, akkor reméljük, hogy ez egy hosszabb távú együttműködés lesz mind a Képzőművészeti Egyetemmel, mind a tábor helyszínű.